Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét János evangéliumának harmadik részéből olvassuk. János evangéliumának harmadik részéből. A harmadik rész 23. versétől a 36. versig. János pedig szintén keresztel vala Énonban, Sálemhez közel, mert ott sok volt a víz, és oda járulának és megkeresztelkedének, mert János még nem vetteték a tömlöcbe. Vetekedés támadt azért a János tanítványai és a júdeaiak között a mosakodás felől, és menének Jánoshoz és mondának neki, Mester, aki veled vala a Jordánon túl, akiről te bizonyságot tettél, íme azt keresztel és hozzámegy mindenki. Felele János, és mondta, az ember semmit nem vehet, hanem ha a mennyből adatot néki. Ti magatok vagytok a bizonyságaim, hogy megmondtam, nem vagyok én a Krisztus, hanem hogy ő előtte küldettem el. Akinek jegyese van, vőlegény az. A vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, örvendezve örül a vőlegény szavának. Ez az én örömöm immár betelt. Annak növekednie kell, nékem pedig alábbszállanom. Aki felülről jött, feljebb való mindenkinél. Aki a földről való, földi az, és földieket szól. Aki a mennyből jött, feljebb való mindenkinél. És arról tesz bizonyságot, amit látott és hallott. És az ő bizonyságtételét senki sem fogadja be. Aki az ő bizonyságtételét befogadja, az megpecsételte, hogy az Isten igaz. Mert akit az Isten küldött, az Isten beszédeit szólja. Mivel hogy az Isten nem mérték szerint adja a lelket. Az atya szereti a fiút, és az ő kezébe adott mindent. Aki hisz a fiúban, örök élete van, aki pedig nem enged a fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyán, köszönjük néked, hogy ma is téged dicsérhetünk. Az ének szavával is, az imádság szavával is. Köszönjük néked, hogy te vagy ennek a világnak teremtője, gondviselője, fenntartója. A biztos pont, akihez újra és újra visszatérhetünk magunkat helyre téve, mert nem mi vagyunk ennek a világ mindenségnek a biztos pontja, hanem te. Valljuk, hogy te vagy egyedül az igazság, te vagy a szeretet, a bölcsesség, a jóság, minden gyönyörűségnek, szépségnek foglalata, te vagy a teljesség. Köszönjük néked, hogy tudhatjuk, hogy személy vagy, hogy élő személy vagy, hogy van értelmed, vannak érzelmeid, van akaratod. Köszönjük, hogy annyi mindent elmondtál magadról, és köszönjük néked, hogy nem csak elmondtál magadról dolgokat, hanem eljöttél erre a földre egyszülött fiadban, Jézusban, hogy megmutasd nékünk magadat, és lássuk a fiú dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét. Köszönjük Jézusunk, hogy téged is imádhatunk együtt a Szent Lélekkel. Köszönjük néked, hogy te vagy a mi megváltunk, az üdvözítőnk, e mindenségnek teljhatalmú ura, az Istenség maga. Köszönjük néked, hogy ismerhetjük a te jóságodat, szeretetedet, ahogy itt jártál közöttünk ezen a földön. Köszönjük, hogy ismerhetjük tanításaidat. Köszönjük, hogy láthatjuk a te halálodat, láthatjuk feltámadásodat és megdicsőítetésedet. Köszönjük néked, hogy hallhatjuk, hogy mit szereztél meg ezek által minékünk, tudnélik atyádnak kegyelmét és szeretetét. Köszönjük néked, hogy te vagy az, aki ma is szólsz hozzánk a Biblia által és a lelked által. Kérünk, hogy segíts ad, hogy meghallhassuk ma is tanításodat. Téged magad hallhassunk meg, aki élsz, aki uralkodsz, aki hatalmas és szerető úr vagy. Kérünk, szólj hozzánk is személyesen. Áld meg a szívünket, ne hagyj üresen hazamenni. Ne hagyj üresen élni tovább az életünket. Segíts, hogy hinni tudjuk mindazt, amit mondasz, és be tudjuk fogadni a szívünkbe szavadat. Ezt a hitet add meg a gyerekeknek is, akik hallják a gyerekórán az igét. Áld meg, Urunk, mindazokat az embereket, akik ma elmennek a templomokba. Szólj hozzájuk, és add, hogy hittel ők is a szívükbe zárhassanak téged és a te beszédedet, s veled éljék az életüket. Köszönjük néked, hogy rád tekinthetünk, drága, hatalmas Urunk. Amen. Kedves testvéreim, énekeljük most ige hirdetésre készülve a 380. énekünknek a 7. versét, ami így kezdődik: Siess most mi hozzánk, Krisztus, segélj minket! Isten tiszteletünk alapigéjét János evangéliumának első részéből hallgassuk, a 19. verstől a 37. versig. Leülve figyelemmel hallgassuk Isten igéjét. Tehát János evangéliuma első részéből a 19. verstől így szól hozzánk az ige. És ez a János bizonyságtétele, amikor a zsidók papokat és lévitákat küldöttek Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék, kicsoda vagy te? És megvallá, és nem tagadá, és megvallá, hogy nem én vagyok a Krisztus. És kérdezték őt, micsoda tehát, Íhés vagy te? És mondta, nem vagyok. A próféta vagy te? És ő felele, nem. Mondának azért néki, kicsoda vagy, hogy felelhessünk azoknak, akik minket elküldöttek. Mit mondasz magad felől? Mondta, én kiáltó szó vagyok a pusztában. Egyengessétek az Úrnak útját, amint megmondotta Ézsaiás próféta. És a küldöttek a farizeusok közül valók voltak. És megkérdék őt, és mondának néki, miért keresztelsz tehát, ha nem te vagy a Krisztus, sem Íhés, sem a próféta? Felele nékik János mondván, én vízzel keresztelek, de köztetek van, akit ti nem ismertek. Ő az, aki utánam jő, aki előttem lett, akinek én nem vagyok méltó, hogy sarulja szíját megoldjam. Ezek Béta barában lettek a Jordánon túl, ahol János keresztel vala. Másnap látá János Jézust, ő hozzá menni, és mondta, íme az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűnét. Ez az, akiről én ezt mondám, én utánam jő egy férfi, aki előttem lett, mert előbb volt nálamnál, és én nem ismertem őt, de hogy megjelentessék Izraelnek, azért jöttem én, ki vízzel keresztelek. És bizonyságot tett János mondván, láttam a lelket leszállni az égből, mint egy galambot, és megnyugodott ő rajta. És én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljék, az mondá nékem, akire látod a lelket leszállni és rajta megnyugodni, az az, aki keresztel Szentlélekkel. És én láttam és bizonyságot tettem, hogy ez az Isten fia. Másnap ismét ott állt vala János és kettő az ő tanítványai közül, és ránézve Jézusra, mint ott jár vala, mondta, ímé az Isten báránya. És hallá őt a két tanítványa, mint szól vala, és követék Jézust. Jézus pedig hátrafordulván és látván, hogy követik, azok mondanékik, mit kerestek? Azok pedig mondának néki, rabbi, ami megmagyarázva annyit jelent, mester, hol laksz? Mondta nekik, jöjjetek és lássátok meg. Kedves testvéreim! Láttuk elmúlt vasárnapon, hogy keresztelő János pusztában elmondott ige hirdetése, illetve annak tartalma az volt, hogy a mennyek országa, tudnélik a mindenségnek Isten által beígért és várva vált megújítása elközelített, mint egy küszöbön áll. Mégpedig azért, mert nagyon közel van az a valaki, akit Krisztusnak, Mesiásnak neveztek a zsidók a Biblia alapján. Közel van tehát ez a Mesiás, ez a Krisztus, aki megvalósítja ezt az új világot. És a teremtett világot a bűn eset utáni romlásából, mint egy kiemeli, és teljes mértékben újjá teremti. Elközelített ez a csodálatos valaki, és vele az Istennek ez a megújított új világa. A tényből, hogy elközelített a Messiás, illetve az Isten országa, ebből következett János igehirdetésének a másik fő része, tudnélik, hogy a hallgatóságát hívta az élő Istenhez való visszatérésre. Azt mondta nekik, hogy a hitetlenségnek, a formális vallásosságnak a korszakát, amiben élnek, bűnbánattal le kell zárni, és kell kérni és elfogadni az Isten bocsánatát, és odaszállni magukat az Úrba vetett szívbeli hitre, és az ő akaratának a hétköznapi életben szívből való teljesítésére. Meg kell térni, és így kell várniuk azt az országot, illetve annak a megvalósítóját, aki mindjárt betoppan. Mert ha nem ilyen módon várják, akkor ebből az Isten országából ki fognak maradni. Nemes egyszerűséggel. Ki fognak maradni örökre a külső sötétségen. Ezeket a dolgokat fejtegette, mondta azoknak az embereknek, akik kimentek őhozzá ugye a pusztába. Ma egy kicsit tovább lépnénk Keresztelő János Szentlélektől való igehirdetésének a tartalmi elemzésében, és észre kell vennünk, hogy Keresztelő János ezek mellett egyszer csak, mint egy váltott az igehirdetés tartalmában, és rámutatott magára Krisztusra, a Messiásra. Egy darabig úgy beszélt róla, hogy mindjárt itt van, de egyszer csak azt mondta az embereknek, hogy hopp, már itt is van. Ő az. Íme az Isten báránya. Íme a Krisztus. Íme a Messiásunk. Egyértelműen, világosan Jézusra mutatott. Mert hogy az első pontunknak ez a címe, a Szentlélek által felismerte Jézust. Ez a felismerés Keresztelő János számára nem volt magától értetődő. Nem volt magától értetődő, hogy a názáreti Jézust, úgymond Józsefnek, Máriának a fiát, ő Krisztusként azonosítsa be, Messiásként azonosítsa. Ő maga mondja, tudnélik János mondja, hogy én nem ismertem őt, mármint hogy úgy nem ismerte, hogy ő volna a Krisztus, ő volna a Messiás. Úgy ismerhette, mint egy embertársát, mint a názáreti Jézust. Sok Jézus jött-ment annak idején Izraelbe, mert gyakori volt ez a név is. Józsué, ez a név tulajdonképpen, vagy Jósua. De egyszer csak Keresztelő János előtt megvilágosodott, hogy ez a názáreti Jézus egy nem Józsefnek meg Máriának a fia egyszerűen, hanem ő sokkal több annál. Ő a Krisztus. Ő a megígért Messiásunk. Csodálatos dolog ez, senki nem ismerte föl, testvéreim, a názáreti Jézusban pedig akkor már 30 év körüli volt, senki nem ismerte föl benne egészen eddig a pontig, hogy ő kicsoda tulajdonképpen. Hogy ő nem csak József és Mária fia, hanem Isten fia, Isten örökké való fia. Ő a zsidóknak megígért Messiás és szabadító. Ott járt közöttük, és gondolták, hát ő csak egy Józsefnek a fia, meg Máriának a fia, az ácsmesternek a fia. Biztos ott dolgozgatott valamit az édesapja mellett. Nem is tudunk róla tulajdonképpen az életéről, mert nem tulajdonítottak neki jelentőséget az emberek. De Keresztelő János egyszer csak azt mondja, láttam a lelket, mint egy galambot leereszkedni őre jár. És az Isten azt mondta nekem, aki elküldött engem, hogy akire látod a lelket leszállani, az a Krisztus. Az az, aki lélekkel keresztel és tűzzel keresztel. Őt kell bemutatnod az embereknek, mert ez a te hivatásod, hogy őre jámutassál. És akkor ő rámutatott, de csak azután, miután fölismerte igazán Jézusban azt, aki Jézus valóban, az Isten fiát, a megígért Krisztust. Itt, testvérek, egy nagyon fontos dolog vetődik fel előttünk, mert hogy mi is olvasgathatjuk a Bibliát nyakra főre, meg hallgathatjuk annak a magyarázatát, de Jézusban nem fogunk többet látni, mint egy embert, egészen addig a pillanatig, amíg a Szentlélek meg nem világosítja a mi elménket. Azt meg nem értjük, hogy Jézus sokkal több, mint egy ember. Ő az Isten megígért megváltója, a messiás, a Krisztus, a világnak az egyetlen üdvözítője. A Szentléleknek valahogyan a belső megvilágosító munkája kell ehhez, testvérek, hogy igazán felismerjük mi is a Krisztus, mert csak utána fogunk tudni majd róla beszélni másoknak. Úgy, ahogy kell, és azt mondani, amit el kell mondanunk. Nem tudom, én magam se, és egyikünk se képes arra, hogy valakinek elmagyarázzuk Krisztusnak ezt a titkát, testvérek. Én, János se magyarázta tulajdonképpen, mert nem tudja elmagyarázni, hogy látunk valakit, aki ugyanolyan ember, mint mi, de ő mégse ugyanolyan ember, mint mi, mert ő egyúttal Isten is, és ő az, aki nem csak a zsidóknak, hanem az egész emberiségnek adatott egyetlen üdvözítő, egyetlen megtartó. Jézusnak ez a minősége, az csak a Szentlélek által tárult föl előttem is, előttünk is, ha még nem tárult fel, ezután is csak a Szentlélek által fog feltárulni. A gyerekeinknek se tudjuk feltárni, mint egyszerűen csak bizonyságot tudunk tenni Jézusról, mint aki egy totálisan, tökéletesen egyedülálló személy az egész mindenségbe. De többet nem tudunk, nem tudjuk megnyitni az emberek szemét. Csak annyit tudunk tenni, amennyit például Elizeus tett Dótánban, amikor a szolgája ottan kétségbe esett mellette, hogy jó, mi lesz most velünk, körülvette a várost az ellenség, el fog pusztítani minket, és akkor mi itt vagyunk, és hát mi lesz velünk? Ott síránkozik előre-hátra, és akkor azt mondja neki a próféta, pontosabban nem is neki mondja, nem Istennek, Uram, nyisd meg a szemét, hogy lásson. És akkor egyszer csak, mintha hályog esne le a Elizeus szolgájának a szeméről, észreveszi, hogy a hegy körülöttük tele van Isten harcosaival, Isten angyalaival, akik ott vannak tulajdonképpen, és védik őket. Ez egy különleges felismerés, vagy különleges látás, amit Isten tud adni, és ugyanígy van, testvérek, hogy csak imádkozni tudunk azért, én is imádkozni tudom, hogy Istenem, add meg az én gyerekeimnek, az én gyülekezeti tagjaimnak, szabad így mondanom, hogy, vagy azoknak az embereknek, akik ott vannak egy temetésen, vagy eljönnek egy esküvőre a templom, hogy nyisd meg a szemeiket, hogy lássák meg a te fiadnak a csodálatos mi voltát. Ő többet lássanak benne, mint egy embert. Meglássák benne a te ígéretedet, azt a valakit, aki az Isten országának a királya, aki annak a megvalósítója lesz. Az egyetlen megváltót, aki által oda be lehet kerülni, akit kikerülve senki nem juthat be az Isten országába, nem üdvözülhet, és nem lehet Istennel boldog közössége. Na testvérek, lehet ezért akár naphosszat, vagy nem is tudom, újra és újra folyamatosan imádkozni, hogy Isten nyissa meg az ember társainak a szemét, és adjunk hálát ezerszer, ha Isten már a mi szemünket megnyitotta, és Jézusban már nem csak egy embert látunk. De most testvéreim, még egy dologra hadd utaljak itt, mert erről nagyon sokat lehetne beszélni. Tudnélik arra, hogy ahogy egy ember csak Isten segítségével ismeri fel, hogy Jézus kicsoda valójában, ugyanúgy egy ember csak Isten segítségével ismer meg bármit igazán. Nem csak Jézust nem tudjuk megismerni igazán Isten segítsége nélkül, hanem semmit nem tudunk megismerni igazán Jézus nélkül. És az Isten, pontosabban az Isten kijelentés és lélek megvilágosító munkája nélkül. Gondoljatok például arra, testvérek, hogy belenézünk a tükörbe, kit látunk? Hát elmondhatom, hogy én az én nevemet, én magamat látom, de te ki vagy? Te egy állat vagy? Egy magasan fejlett állat vagy? Az evolúció azt mondja, hogy az vagy. Te egy gép vagy? Egy kémiai, biokémiai gépezet vagy? Ki vagy te? Vagy az Isten teremtményét látod, amikor magaddal szembenézel? Én az Isten teremtményét látom, amikor magammal szembenézek, meg veletek is szembenézek. Isten teremtményeit látom. De ezt én nem magamtól tudom, hogy így mondjam. Magamtól én is azt tudnám, hogy az ember egy állat vagy egy gép. Magamtól ennyit, erre vagyok képes. Ha már én meglátom azt, hogy az én is, meg az embertársaim is Isten teremtményei, akkor ezt én már Istentől kaptam meg ezt az igazi, és tényleg azok vagyunk, a valóságot ismerjük meg. Addig is látunk egy csodát egyébként, tehát az evolucionista emberek is tudnak az emberről, mint egy csodáról beszélni, csak éppen nem látják a csoda igazi valóját és horderejét. Jézust is lehetett látni egy kicsit, hogy így mondjam, valamit lehetett belőle látni, lehetett látni, hogy na, ez egy szimpatikus fiatalember, egy zsidó fiatalember, szorgalmas, vagy csöndes, vagy jókedvű, vagy érdekes dolgokat beszél, meg érdekes dolgok foglalkoztatják, de hát csak egy ember. És akkor egyszer csak keresztelem, és azt mondja, ő nem csak egy ember, hirtelen meglátja, kint a kinyílna előtte valami kapu, és látja, Jézus az sokkal több, mint egy ember, ő az Isten fia, az üdvözítő, a világnak küldött szabadító, Isten országának a királya. Mindennel így vagyunk, testvérek. Nem tudjuk megítélni azt, hogy mi zajlik körülöttünk. A történelmet nem tudjuk megítélni. Nem tudjuk magunktól, hogy a történelemnek van egy kezdete és van egy vége. Ennek a történelemnek nem tudjuk, hogy a középpontja éppen Jeruzsálem mellett a Golgotán van a kereszt, illetve az üres sír. Nem tudjuk, hogy ez a középponti eseménye a történelemnek. Pedig ez az igazság, ez a valóság. A történészek, mondja nekem egy történész, nem tudják az egész történelemnek az egész nem, az értelmét, nem látják az értelmét. Amikor ő, mint hívő történész, elkezd beszélni arról, hogy van egy teremtés, meg van egy újjáteremtés, meg, és ennek, hogy a Krisztus a középpontja, a történészek ilyen tátott szájjal hallgatják. És azt mondják, te honnan tanultad ezt? Hát mondja, itt van a Bibliában. Isten tanít minket a történelmet is úgy látni, hogy látjuk mi a történelmet, tudjuk mi volt 1945-ben, tudjuk, hogy mi történt 3-4 nappal ezelőtt, tudjuk, de nem igazán tudjuk. Többet fogunk tudni, ha az ige fényébe, Isten szavának a fényébe látjuk meg. És lehetne ezt sorolni, testvérek, az ember csak Istentől juthat, Isten segítségével juthat el a valóságnak, az igazságnak, így is mondhatjuk, a teljes vagy átfogó és egyre átfogóbb ismeretére. Különben a valóságot nem látjuk igazán helyesen és jól. Keresztelő Jánoshoz visszatérve, ő sem látta Jézusban azt, akit látnia kellett volna, csak akkor, amikor a Szentlélek jött és megvilágosította az elméjét. Akkor föltárult előtte Krisztusnak a titka, jaj! Hát ő nem akárki. Ő egy páratlan, egyedülálló valaki. Ő egy globális jelentőségű valaki. Ő egy kozmikus jelentőségű valaki. Ő egy tökéletesen exkluzív valaki. Nincs hozzá hasonlítható, mert ő az Isten országának, az új égnek és az új földnek a királya, annak, sőt, annak a megvalósítója, sőt, az, aki által mi oda bejuthatunk valahogy egyszer, hogy boldogok lehessünk örökre. Ó, imádkozzunk azért, testvérek, hogy a lélek nyissa meg a szemünket, hogy Krisztus dicsősége fölragyogjon előttünk, és mások előtt is. És legyünk nagyon hálásak, ha ez már megtörtént. Na, ha már megtörtént, akkor átmegyek a második pontunkra, mert látjuk, hogy keresztelő János minden megértette, hogy ez a názáreti, ez kicsoda, ezután bizonyságot tett róla. Bizonyságot, már előre is bizonyságot tett róla, de utána is bizonyságot tett róla. Előtte csak tudott róla, hogy ma jönni fog ez a valaki. Utána már tudta, hogy ő az a valaki, és úgy tett róla a bizonyságot. De mindig Jézusról beszélt. Na hát, mit mondott Jézusról? Ha így Újhegyre szedjük, testvéreim, azt, amit keresztelő János akár Jézus felismerése előtt róla mondott, akár utána mondott, akkor a következők jönnek elénk a Bibliából. Azt mondja róla, ő az, aki szent lélekkel keresztel. Szent lélekkel keresztel, azaz részesíti az embereket az ő szent lelkében, vagy a szent lélekben. Ezt Jézus bemutatta már a mennybe menetele előtt is, hogy ő, mert rá lehet, egyszer olvassuk a tanítványra, és azt mondta, vegyetek szent lelket. Aztán utána olvassuk, fölment a mennybe, és amikor fölment a mennybe, már úgy tette, hogy megígérte előre, hogy az atyától pünköst napján elküldte a Szentlélek ajándékát a tanítványainak. Megkeresztelte őket Szentlélekkel. Az, amikor Jézus elküldte a Szent Lelket pünköskor, az a Szentlélek keresztsége. Akkor a Szentlélek az nem egy olyan isteni személy, testvérek, akivel mi rendelkezünk, akivel egy ember rendelkezik, hogy na, akkor én most rátok teszem a kezemet, és akkor belétek megy a Szentlélek. Nem, testvérek, a Szentlélekkel mi nem rendelkezünk, a Szentlélek Isten. A szent lelket az atya, illetve Jézus küldi, ha küldi valakikhez. Az a szent lélek, aki megnyitotta keresztelő Jánosnak is a lelki szemeit, vagy ráereszkedett úgymond Jézusra, és betöltötte őt, az a szent lélek az nem egy emberek által ide-oda küldözgethető valaki, hanem teljhatalmú, tökéletes isteni személy. Ebben a drága isteni személyben Jézus részesít valakit az atyával együtt. Ő az, aki szent lélekkel keresztel, mert egyedül ő van ebbe a pozícióba, mondja keresztelő János Jézusról. Ő az, aki adja nektek a szent lelket, hogy általa részesítsen benneteket a jelenlétében, a közelségében. Aki által megvilágosítson titeket, aki által vezetgessen benneteket. Ez tőle jön. Ez az ő dicsősége. A másik, amit mond keresztelő János Jézus dicsőségéről, hogy ő tűzzel keresztel. Ez a tűzzel keresztel titeket, mondja, és szembeállítja vele magát, én meg vízzel. Én csak vízzel, de ő tűzzel. Na most itt nem a Szentlélek tüzére kell gondolni, hanem az ítéletre, testvérek, az ítéletre. Ő az ítélő bíra. Azt mondja, hogy ez a Krisztus az, aki a szóró lapátjával a szérűjén áll, azaz az népe körében, és a cséplők vagy nyomtató ökrök által kipréselt nyersanyagot szóró lapátjából a földobja, jön a szél és kifújja a pejvát, és a mag visszahull a földre. És a pejvát azt elégeti oldhatatlan tűzzel, és a magot pedig a csűrébe takarja. Érthető ez a kép. Aki hisz ő benne, aki hisz neki, hisz ő benne, azt ő betakarítja a csűrébe, az ő országába. Aki meg nem hisz ő benne, nem hisz az ő szavának, az pedig az örök kárhozatra fogja vetni. Ez a valaki meg fogja osztani az embereket. Szét fogja választani az embereket. Nem fogja az ember, minden embert nem fog üdvözíteni. Azt fogja üdvözíteni, akik szavára állnak, és akik nem, azokat el fogja károsztatni. Jézusnak ezt a megosztó munkáját, testvérek, ahogy ő itt a földön megjelenik, és kiválogatja azokat, akik az övéi, és elveti azokat, akik nem az övéi, ezt látjuk aztán egész földi életútján, de még látni fogjuk egyszer világosan. Jézus nem az a valaki, testvérek, aki mindenkit üdvözít. Vigyázzunk ezzel. Ő nem az, ő nem a mindenek üdvözítője, hogy mindegy, hogy ki volt, meg milyen vallású volt, meg mit hitt, meg mit nem hitt az illető, mert az Úr Jézus úgy szeret mindenkit, hogy mindenkit a mennybe juttat. Nem, testvérek, nem. Az egy hamis Jézus, aki minden embert válogatás nélkül az ő országába visz. Nem. A Messiás ott áll a világ szérűjén, testvérek, és földobja az embereket, a népe tagjait, hogy így mondjam, az emberiség tagjait, és az, aki hisz nekem, az a gabona, az majd megy a csűrbe, akkor eljön az ideje. Aki meg nem hisz, az meg el fog kárhozni, az örök tűzre megy. Tehát ezzel is megdicsőíti, testvérek, Jézust. Ő az ítélő bíra. Aztán utána, amikor Jézus testvérei megjelenik, akkor keresztelő János hozzátesz ezekhez még valamit. Ez is nagyon fontos. Azt mondja, na most, az, aki szent lélekkel keresztel, és az, aki majd tűzzel keresztel, ő az Isten báránya, itt van. És rámutat Jézusra. Van egy oltárkép, az Izenheimi oltárkép, ismert lehet sokak számára, keresztelő János ábrázolja, hogy Jézusra mutat. Nagyon komikus egy kicsit a kép, mert keresztelő János ott áll, egy középkori oltárképről van, és a mutató ujja egy Jézusra mutat a képen, de a mutató ujja így meg van hosszabbítva, piszok hosszú mutató ujja mutat Jézusra. Na, ő az Istennek a báránya. Ő az Istennek a báránya. Ezzel azt mondja testvére keresztelő János, hogy az a húsvéti bárány, amit a zsidók ugye levágtak, és utána a vérét a főpap bevitte a szövetségláda tetejére, a szentek szentjére, engesztelésül Istennek, hogy Isten arra tekintette, bocsásson meg Izrael népének, és újítsa meg velük azt a szövetséget, amiben állnak, az ő kegyelméből, szeretetéből. Na, ez a húsvéti bárány, ez őt ábrázolta ki, mondja az embereknek. Ezt a Jézust, ezt. Ő az Isten bárány, aki elveszi a világ bűneit, aki magára veszi a világ bűneit, azoknak az ítéletét is magára veszi Istentől. És ezáltal az áldozata által Istent megelégíti, kielégíti, kibékíti, talán így mondhatnánk még világosabban, kibékíti a bűnös emberek iránt, és biztosítja nekik az Isten szeretetét, megbocsátását, hogy visszafogadja az embereket magához, és részesítse őket minden áldásába, minden ajándékába, amivel csak Isten bír. Őnek ki fogjuk ezt köszönni, mert ő az Istennek az a báránya. Sok-sok kis bárányt itt föláldoztunk évszázadokon keresztül, de ezek mind csak árnyékok voltak. Ő az igazi, aki majd bemutatja a nagy engesztelő áldozatot ott a keresztván. És be is mutatta, úgy volt, ahogy később teljesen úgy történt, ahogy Keresztelő János elmondta. Hát Jézus az a csodálatos valaki, testvérek, mind a mai napig, akiről ezt a három dolgot legalább el kell mondani az embereknek. Ő az, aki adja a szent lelket, azoknak, akik ő benne hisznek egyébként. Akik elfogadják őt, annak, aki. Elfogadják megváltójuknak, elfogadják üdvözítőjüknek, és rábízzák az életüket. Azoknak adja a szent lelkét. Ő lesz az, aki már is, ma is, de majd az utolsó ítéletkor is megosztja az embereket. Akik hittek ő benne, követték őt, engedelmesen törekedtek arra, hogy az ő szeretetében maradjanak, és dicsérjék őt a földön, azokat az ő nagy kegyelméből és szeretetéből betakarítja a mennyei csűrbe, ott lesznek majd az ő országában, akik meg nem, azokat el fogja kárhoztatni. Neki adott ott az ítélet, és meg fogja ezt tenni, testvérek. És ő az, akiről el kell mondanunk az embereknek, hogy egyedül neki köszönhető, ha mi bejutunk az Isten országába. Egyedül az ő kereszt áldozatának, véres áldozatának köszönhetjük, hogy Isten minket elfogad, megbocsát nekünk, és társaságának minden ajándékával megajándékoz. Egyedül neki köszönhetjük, ő az Isten báránya. Testvérek, így kell bizonyságot tennünk Jézusról, és hozzá kell tennünk, testvérek, még azt is, fontos dolog ez is, hogy Keresztelő János, amikor így Jézusról ezt a három dolgot elmondta, akkor tisztában volt az Jézusnak a totális egyedülállóságával. Így szoktuk mondani, exkluzivitásával. Ő a világnak a bűneit veszi el. Ő a világnak a megváltója. Ő nem egy ilyen helyi kis megváltó, hogy a zsidóknak a megváltója csupán, de hát más népeknek meg más megváltója van. Nem. Ő Jézusról, mint a világ üdvözítőjéről. Jézusnak a kozmikus jelentőségét, hogy mondtam, a globális jelentőségét, de nem is csak globális, mert nem az egész földgolyó, hanem az egész kozmoszra kiterjed az ő jelentősége. És nincs más olyan, mint ő. Egyszerűen ez az üzenetünk, testvérek, amit már Keresztelő Jánosnál megjelenik, és utána a kereszténységet végig jellemezte, egészen a felvilágosodásig, mert ott elkezdték mondogatni, hogy jaj, hát lehet, hogy más vallás alapítók is üdvözítők tulajdonképpen, meg hát nem csak Jézus által lehet üdvözülni. Manapság ezt már teli szájjal harsogja egy hamis proféta had, amelyik szerint már nem lehet ezzel a kizárólagossági igényel hirdetni, mert hát akkor megsértjük a más vallásoknak az alapítóit, meg a szentiratait, meg a híveit, és hát de le kell mondanunk erről, hogy itt Jézust ebben a globális és kozmikus jelentőségében és exkluzivitásában hirdessük, mert akkor intoleránsnak fognak minket mondani, és fundamentalistának fognak mondani, és mindent ránk fognak aggatni. Testvérek, én nem mondok le erről, mert a Biblia nem mond le erről, és javaslom, hogy egyikünk sem mondjon le erről. Jézus nem hatalmazott fel minket arra, hogy lemondjunk az ő exkluzivitásáról, az ő tökéletes páratlanságáról. Őt nekünk is ebbe az egyedüliségébe kell meghirdetnünk, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit, aki az egész világnak a megváltója. Mindegy, hogy iszlámba született valaki, vagy hindunak, vagy kínainak, vagy japánnak, vagy mit tudom én, minek született valaki, mindenkinek ugyanezt a Jézust kell hirdetni, úgy, hogy a régi misszionáriusok tették. Sőt, még ma is vannak, akik így hirdetik. És el kell mondanunk ezt, hogy aki hisz ő benne, az üdvözül, aki nem, az elkárhozik. Na most Jézusról tett bizonyságot Keresztelő János. Csodálatos dolog, testvérem, azt, hogy ha megnézzük a harmadik pontunkat, hogy Jézus, hogyan tette ezt ez a drága ember. Hogyan tette? Egyfelől, testvérek, vegyétek észre azt, hogy nekünk is úgy kell bizonyságot tenni, hogy ő hogyan tett? Először is végtelen alázatos volt. Alázatos volt. Miközben a Szentlélek megmutatta neki, hogy kicsodára kell rámutatnia, kit kell az emberek elé tenni, aközben ezt meg is tette, és végtelenül alázatos volt. Azt mondja, hogy azt mondják neki, te vagy a Krisztus? Mondja, nem én vagyok. Nem én vagyok az. Én majd jön, és annak a valakinek én a saruját nem vagyok, tehát egy rabszolga munkát nem vagyok méltó elvégezni neki, kioldani a saru szíját. Vagy más fordítás szerint hordozni a saruját. A rabszolgáknak volt dolga, hogy vitték a cipőjét, most idézően az uruk után. De én erre nem vagyok méltó. Érezzük ezt az alázatot? Pedig megtehette volna, hogy előtérbe tolja magát. Te vagy a Krisztus? Nem, de hát az én se vagyok senki. Nem, én senki vagyok, mondja. Milyen alázatos testvérek. Azt mondja, ő az, aki erősebb nálamnál. Én is erős vagyok azért? Nem. Ő az, aki erősebb nála. Testvéreim, alázatosan kell Jézusról nekünk is bizonyságot tenni. Határozottan, ragaszkodva az ő egyedülálló, páratlan, de alázatosan. Aztán Jézus bemutatását nagy örömmel végezte ez az ember. Nagy örömmel, testvérek, amikor emlékeztek, hogy amikor Mária megy az Keresztelő János édesanyjához, még a hasába van az Úr Jézus, ennek meg hasába van ugye Keresztelő János, és akkor azt mondja Keresztelő János édesanyja, hogy a magzat repesett az én méhemben, amikor közelgett az én uramnak az édesanyjai hozzám. Repesett. Keresztelő János repesett. Már akkor is, hogy mondjam, örvendezett Jézusnak, amikor az anyja méhébe volt, de amikor megjelent, testvérek, ott is örvendezett a Krisztusnak, és ezt onnan veszem, hogy amikor kérdezik őt, hogy na ez a Jézus, hogy mint, akkor azt mondja, ő a vőlegény. És fölidézi a mennyegzőnek, ami egy nagy örömünnep, a képét. Ő a vőlegény, akinek mennyasszonya van. Én meg ki vagyok? Én a vőlegénynek csak a barátja vagyok. Ott állok és örvendezek a vőlegény örömének. Ő is örül. Örül Jézusnak, és testvérek, nekünk nem kell szomorúan lógó orra bemutatni Jézust az embereknek, hanem lehet örömmel beszélni róla, kicsiknek, nagyoknak. Szabad örömmel beszélni Jézusról. Aztán még az is föltűnt nekem, hogy Jézus bemutatását egy izzó szenvedéllyel végezte ez a Keresztelő János. Érezzük a szavába, testvérek, azt az égi tüzet, azt az égi lelkesedést. Arisztotelész talán erre mondta volna pátoszt. A pátoszt érezzük a szavaiból, hogy beszél Jézusról, testvérek. Nem egy ilyen, bocsánat a hölgyektől, de nem egy ilyen feminin jellem volt ez a Keresztelő János, aki úgy, jaj, bocsánat, hogy szólok valamit, de hát olyan kedvesen ott elsutyorgok Jézusról, hogy elcsukló hangon. Nem, hanem testvérek, úgy kiállt, és akkor alázattal, örömmel és szenvedéllyel beszélt az embereknek Jézusról. Szenvedéllyel. Nem érezték az emberek, hogy ez egy szentimentális ember, talán viccelődik, vagy humorizál, vagy beszél össze-vissza. Nem. Szenvedélyesen beszélt, és az emberek érezték azt a szavából, hogy ez az ember, ez azt akarja, hogy mi megváltozzunk. És mi ne akárhogy várjuk ezt a Jézust. És ha már itt van a Jézus, akkor csatlakozzunk ő hozzá. Testvérek, nagyon sokszor mi úgy beszélünk az embereknek Jézusról, hogy azt érzik, hogy nem is akarjuk, hogy igazán, hogy higgyenek ő benne, vagy kövessék. És van, amikor meg embereket kifejezetten zavar, ha jön egy lelkész, vagy egy ember, és szenvedéllyel beszél Jézusról nekik. Mert azt mondják, ne akarjál engem megváltoztatni. Szerintem egy csomó ember ma így megy el a templomokba is, ezzel az indulattal, hogy ma elmegyek, de nehogy ottan engem valaki meg akarjon már téríteni. És ha azt érzi az ember, hogy valaki ott meg akarja téríteni, akkor rögtön védi a maga kis autonómiáját. Hát testvérek, baj ez, ha a Keresztelő János hallgatói érezték, hogy Isten ezáltal az ember által magához akar téríteni minket, változtatni akar minket. Ez nem baj. Én hálát adok Istennek, hogy voltak emberek, akikről ezt éreztem, hogy azt akarták, hogy ne maradjak már hitetlenségbe, ne maradjak már a pokolba, higgyek már Jézusba, és adjam neki a szívemet, az életemet, és kövessem őt. Jót akartak nekem, és nem rosszat, nem valami gonoszságra akartak rávenni szenvedélyesen, hanem jó dologra akartak rávenni. És érezhető volt a szeretetnek a szenvedélye, a mentő szenvedély. Nem baj, ha így teszünk bizonyságot, testvérek, mi se, az Úr Jézus Krisztusról. Szent tűzzel, ami a régi prófétákban, a régi apostolokban megvolt. És talán még egy dolog, hogy tett ő bizonyságot, egy hitelesítve, Isten által hitelesítve, testvérek. Egy csodálatos dolog ez, hogy, ha már Arisztotelészt idéztem, ugye ő a jó szónoknak a harmadik vonása az volt, hogy van etosza. Ugye logoszt hirdet, mondta, már itt vagyok zárójelbe, logoszt hirdet, van tartalma az üzenetének, van neki pátosza, van szenvedélye, meg akarja nyerni a hallgatóságát az ügynek, amiről beszél, és van etosza, vagyis hiteles ember. Hiteles ember. És testvérek, ez a keresztelő Jánosnál látjuk ezt az etoszt. De ő nem magát hitelesítette. Nem azért mondom, nézzetek ide, mekkora nagy hiteles ember vagyok. Nem. Nem is az emberek hitelesítették őt, hogy ez egy hiteles ember. Hallgassatok csak nyugodtan rá, amit mond nektek. Hanem maga az Isten hitelesítette őt. Isten tette rá a pecsétet. Hallgassátok őt. Mert igazat beszél nektek, és jót akar nektek. És jól teszitek, ha ráhallgattok. Hát testvérek, mi ránk is csak a Szentlélek tudja ránk tenni a hitelességnek a pecsétjét. Nem tudjuk magunkat hitelessé nyilvánítani, nem tud minket egy ember, egy közösség hitelessé nyilvánítani. Egyedül az Isten tud azzá tenni. És azzá fog minket tenni, ha úgy ragaszkodunk hozzá, mint keresztelő János. Ha azt mondjuk, amit ő bízott reánk, ha igyekszünk úgy élni, hogy ami Urunk akarja az ígébe, akkor majd ő ránk teszi a pecsétet. Még Heródes, amikor el akarta intézni keresztelő Jánost, félt elintézni őt, mert még Heródes is észrevette benne ezt az isteni hitelességet. Csak arra a sumákoló nőnek a szavára, meg a saját nyomorult ígéretének a következtébe jutott el oda, hogy lefejezteti keresztelő Jánost. De testvérek, ő is érezte. Majd az Úr bennünket is hitelesít, csak ragaszkodjunk az ígéhez, ragaszkodjunk Jézushoz. Hit dolgáiban is, életünk dolgaiban is, törekedjünk az ő útjainál, és majd hitelesít minket. És az utolsó pontra egy pár gondolatot szálljunk még, mert keresztelő János ugye nem csak, hogy a Szentlélektől megvilágosítva ismerte fel Jézust, nem csak, hogy a Szentlélektől vezetve mutatott rá, hogy ő benne higgyetek, és mondta el azt, amit elmondott róla, és nem csak ezzel az alázatos örömmel, szenvedéllyel beszélt Jézusról, hanem azt mondta az embereknek, hogy higgyetek ő benne. Rámutatott, hogy a Jézust követniük kell az embertársainak. Nem őt kell követni, ő neki el kell tűnnie. Még akkor nem is tudja, hogy ő neki úgy el kell tűnnie, hogy le fogják fejezni. De ő neki, ő arra kész volt. Nekem el kell tűnni, most már neki kell ragyogni. Nekem alább kell szállni, egyre alább, és neki kell fölemelkedni. És nektek, drága tanítványom, akik itt vagytok, körülöttem, mondta a tanítványainak, és engem mesternek hívtok, nem én vagyok a mester, ő a rabbi. Ő rá hallgassatok, őt kövessétek. Olyan csodálatos testvérek ez a Jézusra mutatás, és az, hogy na ne csak, hogy felismerjétek őt, hanem fogadjátok előtt annak, akinek mondom. És lássátok, hát ő az, aki lélekkel keresztelt. Ő az, aki tűzzel is keresztelt titeket, ha nem hisztek benne. De ő az Isten bárány, aki elveszi a világ bűneit, meg a ti bűneiteket is. És nektek megváltást szerez, és bejuttat titeket az Isten országba. Higgyetek már benne. A börtönből elküldi a tanítványait, akik még mindig ott sündörögnek körülötte. Azt mondja nekik, menjetek el Jézushoz, és kérdezzétek meg, te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk? És sokan úgy interpretálják ezt, hogy keresztelő János elbizonytalanodott a börtönből, hogy tényleg Jézus a Krisztus, vagy nem ő a Krisztus, de nem erről van szó. Hanem sokkal inkább arról van szó, testvérek, hogy azt akarta, hogy az a pár tanítvány, amelyik még mindig ott van mellette, menjen már Jézushoz. Hát menjenek el oda. Lássák Jézust, hallgassák Jézust, lássák a csodáit, és jöjjenek már rá, hogy hozzá kell ragaszkodniuk, és nem hozzá, aki a börtönben van, és lehet az életét befejezi rövidesen. Ő nem magához kötötte az embereket, hanem Jézushoz akarta kötni az embereket. És nekünk is, testvérek, ez egy kulcsfontosságú dolog. Soha ne akarjuk magunkhoz, én sem magamhoz kötni senkit. Feleségemet, gyere, ne akarjunk gyülekezetet, senkit, testvérek, Jézushoz kell kötnünk. Oda kell vezetnünk, oda kell irányítanunk az embereket ő hozzá, hogy ő benne bízzanak, ő hozzá kötődjenek, majd azt kötődnek hozzánk is. De ő hozzá kell elsősorban neked is, nekem is kötődni. Mert ő a mi megváltónk. Ő az, aki által bejutunk az Isten országába. Ő az, akihez nincs hasonló. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, mondták később Pálék, a Filippi börtönnek is, és üdvözülsz, te és a te házad népe is. De ő benne higgyél. Bízd rá magadat erre valakire, akit Isten így és így mutat be neked. Ezt jelenti hinni benne, és kövessed őt. Higgy az Úr Jézusban és üdvözült, aki hisz a fiúban, örök élete van, mondja keresztelő János, és véssük ezt a szívünkbe mi is, és igyekezünk a mi embertársainkat, mindenkit Jézus felé paterolni. Menjetek arra, ő rá van szükségetek, ő benne higgyetek. Az Úr áldja meg szívünkben az ő drága igéit és tanításait, és értsük meg azt, amiről Dosztojevszkij beszél. a Karamazov testvérekben, hogy itt nem másról van szó. A dilemma lényege, hogy valahogy meg kéne menteni a lelkünket. Kedves Raskolnikovok, csak erről van szó köztünk, és erre szükségünk van Jézushoz, Jézusra. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyi édesatyánk, hogy meg tudod világosítani előttünk a Krisztus titkát a te lelked által, és kérünk is, hogy tedd meg ezt, és úgy áldunk téged, ha már megtetted, ha már tudjuk, hogy kicsoda Jézus, és nekünk is mindennél és mindenkinél többet jelenthet, mert ő a mi üdvözítőnk. Ő az, aki által megszabadultunk a sötétség hatalmából, és átkerültünk a világosságra. Ő az, aki által a halálból az életre jutottunk. Ő az, aki által az Isten nélküliség sötétségéből az Isten jelenlétének világosságára átmehettünk. Jézusunk, köszönjük néked mindazt, amit a kereszten tettél. Köszönjük, hogy magadra vetted bűneinket és azok büntetését, és kiengesztelted irántunk az atyát, és biztosítottad nekünk az ő bocsánatát és visszafogadását. Ó, mi nem tudunk semmit nem tudunk tenni ennek érdekébe, abszolút semmit nem tudunk tenni, mi csak várhatnánk magunkba az ítéletet, a kárhozatot, de köszönjük, hogy te mindent megtettél, hogy ne kárhozzunk el, hanem örök életünk legyen és üdvözüljünk. Légy áldott, hogy nekünk már semmit nem kell hozzá se tenni ahhoz, amit te tettél ott a kereszten. Nem számít, hogy mit szenvedünk, vagy éppen milyen jó tetteink vannak. Nem számít, hogy mit gondolunk, vagy mit nem gondolunk. Egyedül egy számít, hogy hiszünk-e te benned, mint a megváltónkban és üdvözítőnkben, és átadtuk-e neked magunkat. Kérünk, segíts, hogy ez megtörtént, és ha megtörtént, segíts, hogy tudjunk másokat is felé terelgetni rólad, azzal az örömmel, alázattal, szelítséggel, tűzzel bizonyságot tenni, ahogy keresztelő is tette. Köszönjük néked, hogy csodálatos személy vagy, hogy imádhatunk téged, hogy hódolhatunk neked, és hogy elküldesz minket a világba, hogy mutassunk reád. Segíts, hogy rá tudjunk mutatni szavainkkal, életünkkel ebben a szerencsétlen, nyomorult, ítélet felé szaladó világban. Ó, Úrunk, köszönjük néked, hogy mi itt békességben, örömben, hálás szívvel együtt lehettünk ma is. Köszönjük néked, hogy imádkozhatunk a szenvedő emberekért. Kérünk téged mindazoknak a családtagjaikért, akik az elmúlt héten Párizsban is merénylet áldozatai lettek. Kérünk téged, vigasztald a gyászoló szívű szülőket, testvéreket, rokonságot. Könyörülj meg, Urunk, hogy ők is, és akár Franciaország népe, de egész Európa népe, a mi népünk is észrevegye a figyelmeztetést. Te mondtad, Jézusunk, hogy ha meg nem tértek, hasonlóképpen elvesztek. Segíts bennünket, hogy tudjunk hozzátérni, kihasználni a kegyelmi időt, és veled való életre szállni a szívünket, lelkünket, életünket. Könyörülj meg, kérünk azokon a vezetőkön, akik vezetik ma ezt az országot, a mi országunkat is, és más európai országokat is, hogy rád tudjanak figyelni, és te légy az ő útmutatójuk, te légy az ő tanácsadójuk az ilyen helyzetben, hogy mit kell most tenni, és mit nem kell tenni. Könyörülj meg, és adj jó megoldásokat. Köszönjük néked, hogy kérhetünk téged mindezekre, kérhetünk most a betegeinkért, a szenvedő testvéreinkért itt a gyülekezetbe is. Légy velük, és gondoskodj róluk, gyógyítsd őket szereteteddel, kegyelmeddel, hatalmaddal. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk magunkat. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen.